Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, az első 6 versben a következőképpen. A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten. Ne legyetek pénz sóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Amen. Kedves testvéreim! Minden egyes vasárnap ezzel a köszöntéssel köszöntöm a gyülekezetet innen a szószékről. Az elmúlt napokban a nyári táborban beszélgettünk erről a konfirmandusokkal, hogy kit is nevezünk mi testvérnek. Ki az én testvérem? Közös szülőktől származó gyermekek, ez a testvér meghatározása. Vagy féltestvérként határozzuk meg azokat, akiknél csak az egyik szülő közös. De miért használjuk ezt a kifejezést a gyülekezetben? Az ifjúsággal kétféle megoldást göngyölítettünk fel. Az egyik egy általánosabb. Jézus Istenről úgy beszél, mint atyáról, mint apáról. A mi mennyei apánkról. Ezt mondja, amikor imádkozni tanítja az embert. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk. Ezt elfogadjuk, és valóban tudjuk együtt mondani a mi atyánkot, ennek az imádságnak a megszólítását, akkor valóban testvérek vagyunk, testvérek lehetünk. Ezért lehet helyes az igehirdetés elején úgy szólítani a gyülekezetet, hogy kedves testvéreim, hiszen joggal feltételezem, hogy akik itt vannak az Isten tiszteleten, az Isten tisztelet végén majd közösen együtt el fogjuk tudni mondani ezt az imádságot, a mi atyánkot. De a konfirmandusokkal egy mélyebb értelmezéssel is megpróbálkoztunk. Testvér, azaz, akivel egy vér csörgedez az ereinkben. Nyilván ez fizikálisan nem feltétlen sokakra igaz az itt ülők közül most. Csak akinek valóban a vér szerinti testvére jelen van. De mit teszünk az úrvacsorában? Valljuk, hogy Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz. Nem jelképesen, hanem valóságosan. Hiszük, hogy az az ostya és az a bor, amit magunkhoz veszünk, az Jézus Krisztus teste és vére. Szokták mondani, hogy az vagy, amit megeszel. Ha mi Jézus testét és vérét vesszük, és ezt valóban hisszük, hogy így van, akkor egyé válunk vele, és ezáltal az ő testvéreivé, az ő testének és vérének részeseivé válunk, és ezáltal egymás testvéreivé is. A két értelmezés között van azért különbség, hiszen nem feltétlenül úrvacsorázik az, aki eljön a templomba és elmondja a mi atyánkot, de azért lényegileg mégis elég közel állnak egymáshoz, hiszen mindkettőnek az alapja az, hogy az Atya Istenben hiszünk. Mindezt azért is mondtam el, mert nagy öröm volt az számomra, hogy a ifjúsági konfirmandus táborunkban ilyen mély teológiai gondolatokkal is tudtunk foglalkozni. Mert lehet beszélgetni a tizenévesekkel ilyenekről. Másrészről pedig mai alapigénk éppen ilyen kérdésekkel foglalkozik. Úgy nevezzük ezeket a részeket a Bibliából, a levelekből, hogy házi táblák. Egy-egy levélnek a végén jegyzi le a levélnek az írója, mint egy ilyen összefoglalásként, vagy ismétlésként, vagy figyelemfelhívásként. Egy-egy témát csupán egy-egy mondatban tárgyal, nem megy bele a részletekbe, nem fejti ki, hogy hogyan is gondolja. Azért nem, mert ezek a házi táblák csupán figyelemfelkeltések, összefoglalások és ismétlések, amelyeket régebbi korokban valóban kis képként kitettek a falra, felírták őket, vagy pedig éppen egy, nekünk volt otthon ilyen falvédőnk, amit a nagymamám hímzett ki még annak idején, vagy a dédnagymamám, és ezeken ott voltak röviden ilyen kis házitáblák, jó tanácsok. Ugye ezekből a legismertebb a házi áldás, ami talán sokunknak az otthonában megjelenik, de sok-sok más egyéb, akár bibliai tartalommal megszületett ilyen hímzés van. Nekünk a szekrényben is volt a polcokon egy kis futó, vagy nem, talán annak nevezik, ugye, futónak. Most egy megerősítést kérek. Igen, köszönöm szépen. Néhány hete egy buszmegállóban álltam este, és az egyik irodaház mellett volt ez a buszmegálló, és éppen takarították az irodát, és be lehetett látni. Ez egy óriási iroda volt, nagyon sok íróasztallal, és a falakra ilyen angolul ilyen házi táblák voltak kifüggesztve, a cégnek, annak a cégnek a jelmondata, vagy éppen az, hogy tartson rendet az ember az íróasztalánál. Tehát ilyen kis figyelemfelhívások, amik emlékeztetik a dolgozót arra, hogy mi is a rend, mik is a szabályok. Hát valahogy így kell elképzelni ezeket a házi táblákat, amikor egy levél szerzője az Új Szövetségbe megírja azt a levelet, akkor figyelmezteti a gyülekezet tagjait arra, amit ő már elmondott korábban, amit részletesen kifejtett esetleg az ige hirdetésében. Röviden, egy-egy mondatban összefoglalja ezeket, sorba rendezi, és már is küldheti a levelet. Házi táblák, összegzések. Mai alapigénk első mondata ez volt, és innen jön a kedves testvéreim. A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. Testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. Hogy milyen igehirdetések kötöttek a gyülekezetben ezekhez a házi táblákhoz, arról csak elképzeléseink vannak. A mai istentiszteleten igyekszek mindegyik ma elénk került házi táblához egy-egy rövid magyarázatot fűzni. A következő házi tábla az így hangzik. A vendég szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégeltek meg. A korai kereszténység terjedésében a vendégség nagyon fontos szerepet játszott. Abban a kultúrában természetesnek számított, hogy a házakba bekopogó idegent azt fogadják. Megnyitják az ajtót, és nem csak az ajtót, hanem akár még az élés kamrát, vagy az ágyat is, hiszen ha valaki bement valahova, akkor 3 napig a házigazdák kötelesek voltak őt ellátni. Nem lehetett ezzel persze visszaélni, vagy aki visszaélt vele, azt a következő házban már nem fogadták, de a kereszténység terjedésében ez nagyon fontos szerepet játszott azért, mert az apostolok így mentek házról házra, városról városra, faluról falura, és így hirdették az Isten igéjét. Bementek egy családhoz, és ott Isten tiszteletet tartottak. Beszéltek Jézus Krisztusról. Nem templomokban, nem iskolákban hirdették az igét, hanem ott a családi körökben. És a vendégség, a vendég szeretet az valóban nagyon fontos volt. Egy-egy ilyen látogatás aztán hatással volt nem csak a család, de egész környezetük életére. Hiszen aztán ők is továbbmentek, és ők is mentek vendégségbe, és ők is beszéltek a hitükről, ők is beszéltek Jézus Krisztusról. A házi tábla írója egyébként azzal, hogy angyalokat vendégeltek meg, egyesek tudtukon kívül a vendéglátással, egy ószövetségi alakra utal, Ábrahámra, aki valóban, amikor három férfi érkezett a sátrához, akkor invitálta őket, hogy kerüljenek közelebb, és vendégséget szervezett nekik, megetette, megitatta őket, majd beszélgettek. És akkor kiderült, hogy ezek a férfiak, ezek az Isten üzenetét hozzák, ezek az Isten követei, ezek küldöttek, angeloszok, angyalok. Isten angyalai az ő követei, az ő üzenetének hordozói. Ábrahám őket látta vendégül. A fontos üzenet pedig, hogy Ábrahámnak öregkora ellenére gyermeke fog születni, tehát megváltozik majd az egész élete. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Nem csak az első században volt fontos ez a házi tábla. Ma sem szabadna elfeledkezni a vendégszeretetről. És ezt most megfelelő önkritikával mondom, mert a házi tábla két oldalról is megközelíthető. Nem csak a vendég fogadó oldaláról, vendéget fogadni azért általában szoktunk, hanem a vendégségbe induló oldaláról is. Na, azt gondolom, hogy a levél szerzője inkább ez utóbbira gondol. Vajon a címzettek mentek-e másokhoz, ahogy egyszer hozzájuk mentek az apostolok? Hogy viszik-e az örömhírt, az Isten üzenetét, hogy ők maguk angelossá, angyallá válnak-e mások számára? És itt a mai gyülekezet és lelkész is kérdés elé van állítva. Mert még ahhoz sem jutok el lelkészként, akik itt vannak a templomban sokszor. Nemhogy azokhoz a távoliakhoz, akiknek talán csak a látogatások alkalmával tudnám hirdetni az örömhírt. És te testvérem, érezted-e már, hogy Isten küld téged? Küld téged, menj el vendégségbe, és mondd el ott, hogy miért jó az Isten közelsége. Hogy mit kapsz te azzal, hogy templomba jársz? Mit kapsz te azzal, hogy imádkozol, hogy van kapcsolatod az élő Úrral? A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogoly társaik volnátok. Így szól a harmadik házi táblája a zsidókhoz írt levélnek. Mert teológus éveim alatt börtönmisszióztam, jártam börtönben, börtönökben, és ott hirdettem az igét, de most mégis azt kell mondanom, hogy ez a házi tábla nem a köztörvényes bűnözők meglátogatásáról szól, hanem azokról, akiket az első század vége felé, amikor ez a levél íródott, a hitük miatt, a Jézus Krisztusba vetett hitük miatt börtönbe zártak, üldöztek. Ugyan ma Magyarországon nem élünk át üldözést, ugyanakkor, ha körülnézünk a világban, akkor keresztények százezrei szenvednek vértanúságot, mártírhalált halnak a hitük miatt. Csak azért, mert ők vallják, hogy Jézus Krisztushoz tartozom. Többször említettem már egy Indiából származó ismerősömet, Rupot, ige hirdetésekben, aki családjával, még a szülei mentek Angliába, ő ott született Londonban, és ott ő megtért, keresztény lett. A családja maradt hindu, és a hindu vallást követik azóta is. A hindu család nem nézte jó szemmel, hogy Rup keresztény lett, de ezzel ő nem törődve, a kényelmes életet hátra hagyva visszament szüleinek a szülőfalujába, Indiába, és ott elkezdte hirdetni az evangéliumot a saját rokonságának, az unokatestvéreinek, akik közül néhányan megtértek, néhányan hívővé lettek, keresztényé lettek, de a többség az nem. És ez a többség, ez sokszor kardokkal üldözi ki Rupot a templomból. A saját unokatestvérei meg akarják ölni. És most hallottam, a múlt héten, hogy Rup hazalátogatott Angliába, mert hogy az egyik édes testvérét meg kellett operálni, és vesére volt szüksége. És Rúb oda feküdt, és odaadta az egyik veséjét. Amit a hindu szokás szerint, a hindu vallás szerint nem tehetett volna meg. És ezért a többi testvér szintén meg akarja ölni. És el kellett menekülnie, lábadozás időszakában, a műtét után közvetlenül repülőre kellett ülnie, és visszamennie Indiába, hogy ott kezeltesse magát. Ez számomra egy közeli történet, mert ismerem Rúbot, mert beszéltem vele többször, többször járt Magyarországon. Szerettem volna közelhozni azt, hogy igen, a világban üldözik a keresztényeket a hitük miatt. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok. Ne feledkezzetek meg a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Ha üldözött keresztényeket, nem is, de gyötrődőket, testi lelki bajjal vívódókat, betegeket mindenki ismer a saját környezetében. Vajon tudunk-e értük tenni? Vajon tudunk-e értük imádkozni? Vajon meglátogatjuk-e őket? Elmegyünk-e hozzájuk? Ne feledkezzetek meg a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasság törőket ítéletével sújtja Isten. Ez a következő házitábla. És azt hiszem, hogy nem kell hangsúlyozni a mai világban, mennyire fontos kijelentést tesz ez a kis felirat. Talán egy külön igehirdetést is megérne, de még az is lehet, hogy egy egész sorozatot. Tervezünk is olyan sorozatot, ahova házas párokat hívunk, házas kört, ahol meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. De ennél a házi táblánál is igaz, hogy nem csak a házasoknak szól, hanem mindenkit figyelmeztet, nem házasokat is. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt. Ami azt is jelenti, hogy odafigyelek a másikra. Odafigyelek a családokra, odafigyelek a házas párokra. És ha bajt érzékelek, akkor jelzek. De ha mást nem is teszek, csak imádkozok azokért, akik a környezetemben vannak, családban élnek, házastársak, már ezzel is segítem őket. A házasságban élők pedig különös figyelemmel kell, hogy olvassák ezt a házitáblát. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasság törőket ítéletével sújtja az Isten. És elérkeztünk mai utolsó házitáblánkig. Ne legyetek pénzsóvárak. Érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Mit hirdet ez a házitábla? Nem azt, hogy legyen mindenki szegény. Azt hirdeti, hogy elégedjünk meg azzal, amink van. Vajon megelégedett vagy-e, testvérem? Nem kívánsz-e többet, mint amire lehetőséged van? Rá tudod-e bízni magadat arra az Istenre, aki tudja, hogy mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk, és nem marad el tőlünk. Megad mindent, mindent, amire valójában szükségünk van, ha hittel kérjük őt. Úgy tűnik, hogy ez már az első századok keresztényének se is probléma volt, éppen ezért lenne fontos, hogy ez a házitábla is a szemünk előtt legyen akár nap, mint nap. Mai alapigénk utolsó mondata, mint egy ráadás házitábla, az előzőeket is összefoglalja. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Velem van az Úr. De jó lenne ezt valóban mindig a szemünk előtt tudni. Mert ha ez lenne minden gondolatunk kezdete, akkor mind a testvérszeretet, mind a vendégszeretet, mind a gyötrődők iránti szeretet, vagy éppen a házastársak iránti szeretet sokkal könnyebben teljesíthető lenne. Velem van az Isten, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ezért hálából, örömmel igyekszem arra, hogy teljesítsem az ő akaratát. Hiszen ezek a házitáblák, ha jól belegondolunk, akkor a 10 parancsolat keresztény megközelítését mondják el. Keresztény magyarázatai ezek, annak a 10 igének, amelyet Isten adott egykor a zsidó nép számára. Az ő törvénye, az ő akarata, amelyet lehetőségként ad számunkra. Nem betartandó célként, hanem lehetőségként, hogy éljünk vele. Adja Isten, hogy a mi Jézus Krisztusba vetett hitünkből fakadjon, ebből a hitből fakadjon a mi akarásunk és a mi cselekvésünk. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy így szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy te a gyermekeiddé fogadsz bennünket. Hogy a keresztségünkben már körülveszel, és azt ígéred, hogy velünk vagy. Köszönjük, Urunk, hogy egymás testvéreivé is teszel bennünket. Köszönjük, hogy egyben a testvéri közösségben te útmutatást adsz. Köszönjük neked a mai igéket, a házi táblákat. Kérünk téged, hogy hadd legyenek ezek ott a mi életünkben, a mi szívünkben. Hadd teljesítsük ezeket. Kérünk, bocsáss meg akkor, amikor vétkezünk, mert nem tudjuk ezt az utat járni, amelyet te jelölsz ki nekünk. Kérünk, nézz ilyenkor szent fiadra, Jézus Krisztusra, aki meghalt a mi bűneinkért. És kérünk téged, hogy te adj erőt, te add szent lelkedet, hogy valóban tudjuk tenni a te akaratodat. Így légy velünk Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Amen.